Önök a Marosvásárhelyi Rádiót és benne az Értsünk Szót adását hallják. Mai vendégünk Széki János, akit arról faggattam, vajon a múlt héten előterjesztett különböző javaslatcsomagok a menekültválság kezelésére mennyire lehetnek eredményesek, lehet-e bízni egy közép vagy hosszú távú megoldásban. Széki János következik.
Üdvözlöm a hallgatókat. A javaslatokat ketté kell választani. Az egyik, az a javaslatok egyik csoportja a menekült helyzet megoldására vonatkozik, a másik csoportja a szíriai helyzet megoldására. A menekült helyzet megoldásáról sok elgondolás vetődött fel, többek között Orbán Viktor 6 pontja is. A szíriai helyzet megoldásáról viszonylag kevés államférfinak van bármiféle elképzelése a világon. Amit mi ismerünk, nyomon követhető az Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a stratégiája. A nyugati hatalmak vezetői gyakorlatilag követik Putyin lépései, próbálnak így úgy reagálni rá. Nagyon jó karikatúra jelent meg a Denník N nevű szlovák napilapban. Suti, a zseniális karikaturista lerajzolta egymás mellé Putyint és Obama amerikai elnököt. Tudni kell, hogy Putyin viszonylag alacsony ember, Obama viszonylag magas, egymás mellett kosárlabdáznak, pontosabban Obama áll ilyen lógógatyával és letörten, miközben Putyin pattogtatja a labdát és a nyelvét nyújtja rá, a labda az a földgolyó. Hát körülbelül ez a helyzet Szíriával.
Tehát az orosz hatalmi törekvéseknek egy újabb fejezetét látjuk válságkezelés helyett.
Egyfelől igen, másfelől nem vagyok benne biztos, hogy a válságnak az előidézésében Oroszországnak nincs része. Említetted 2013-as Putyin fellépést, akkor az történt, hogy Obama húzott egy úgynevezett vörös vonalat, hogyha Assad szíriai elnök vagy kormányerői vegyi fegyvereket alkalmaznak, akkor az Egyesült Államok beavatkozik Assad ellen. Erre mi történt? Putyin írt a New York Times-ba egy cikket, ez elég nagy ritkaság, amiben kitettett amellett, hogy nem szabad ezt a helyzetet erőszakosan katonai erővel megoldani, a kiút a tárgyalásokban, a diplomáciai cselekvésben van. Obama ezek után nem bombázta a Assad fennhatósága alatt álló területeket, két év múlva pedig Putyin megjelent szárazföldi haditengerészeti és légierővel Szíriában.
Miért következett be ez a fordulat? Vagy valóban fordulat-e, amit most látunk az orosz fél részéről? Közbeesett ugye azért a Krím konfliktus, kialakult ez a második hidegháború, ahogy mostanában olvasom.
Van ilyen elmélet, hogy valójában az orosz kormányzat a krími helyzetből adódó elszigeteltségre, nemzetközi szankciókra reagál, így igyekszik büntetni a maga részéről, vagy a maga irányába hangolni a nyugatot, ezen belül az Egyesült Államokat és Európában kiváltképp Németországot. Ez az egyik feladalomnak. A másik az, hogy valóban azért új helyzet állt elő az iszlám állam, a már régóta létező, magát iszlám államnak nevező alakulat 2014-es megerősödésével. Szerintem Putyin számára is, tehát Oroszország számára is egy nem várt fejlemény volt.
Az iszlám államtól tart Oroszország, vagy megjelenésétől?
Én nem úgy mondanám, hogy tart. Amit nem nagyon, a propaganda zárótűzben nem nagyon mondanak ról, hogy két, tulajdonképpen a forrásvidéke nagy részt két ország titkosszolgálatának az állományában és cselekedeteiben keresendő. Az egyik Szíria, a másik Irak. Mind a két országban volt egy hasonló, egymáshoz hasonló cselekményelem. 2002 végén, amikor már látszott, hogy az amerikaiak már megelégelték Saddam rendszerét, és itt háború lesz, akkor Saddam bejelentette, és ezt a világsajtó akkoriban meg is írta, hogy kinyitja a börtönöket. hatalmas tömeg, bűnözők hatalmas tömege szabadult ki ekkor, mondom, ezt akkor megírta a világsajtó, köztük halálra ítélt terroristák, ilyesmik. Hasonló dolog történt 2011-ben Szíriában, amikor az első lázadás kitörésének idején Assad, nagy valószínűséggel Assad titkos szolgálata megnyitotta a szíriai börtönöket, és így több száz alkaidás terrorista került szabad lábra, és tűnt el a sivatagban. Nagyon valószínű, hogy, és ilyenre van már példa, tehát a korábbi észak-afrikai és közel-keleti térség korábbi történetében is van példa, nevezetesen Algériában, hogy titkos szolgálat réte kifejezetten azzal a céllal hozott létre terrorszervezetet, hogy a meglevő és kissé meggyengült rezsim le tudjon csapni rá, és ezzel megerősítse magát. Ez Algériában pontosan így történt meg. Csak hát némiképp egy kicsit túlságosan megerősödött az iszlám állam, mert ugye Irakban a vezetőségének a nagy részét nem más, mint ezt már mondtam, az iraki katonai titkos szolgálatnak a magasrangú tisztjei alkotják. Nagyon racionális és logikusan gondolkodó társaság, aminek a magát kalifának nevező al-Bagdádi az csak egyszerű előretolt bohóca. Ezek katonailag nagyon megerősödtek, még mindig nem erősödtek meg annyira, hogy fel tudják venni a harcot az Assad ellenes szíriai koalícióval, mert azt tudni kell persze, hogy az iszlám állam katonai ereje az akkora, mint az Assad ellen támadó nagyobb katonai, tehát felkelő tömböknek a katonai ereje egyenként, tehát három ilyen tömbről van szó, az úgynevezett iszlám frontról, a szabad szír hadseregről és a kurdokról. Ezeknek külön-külön olyan erős seregük van, mint az iszlám államnak, nem beszélve ugye az iraki reguláris hadseregről. Arra viszont nagyon alkalmas, hogy megriassza Európát. Ezt a sajátosságukat egyébként az orosz propaganda nagyon tudatosan kihasználja. És arra nagyon alkalmasak, hogy lekössék az Assad elleni felkelő blokkoknak a katonai erejét, mint egy hátulról. Most ezt a pillanatot használta ki Putyin arra, hogy beavatkozzék Szíriában. Tudni kell azt is, hogy Assad folyamatosan gyengül. Ő minden propaganda ellenére a Damaszkusz körüli úgynevezett élhetőségi övezet egyre zsugorodik, és hát meg kell menteni. Az oroszok úgy tüntetik fel a beavatkozást, mintha Assadot az iszlám állam ellen támogatnák. Most szíriai kormányerők nagyon-nagyon kis felületen találkoznak az iszlám állam katonai erejével. Az iszlám állam hadseregével elsősorban az Assad elleni felkelők ütköznek össze, tehát amikor az orosz propaganda azt mondja, hogy leveri az iszlám államot, meg jaj a terroristáknak, az egy teljesen közönséges hazugság. Tudom én, amikor Latakia városban azt mondják, hogy támogatják a kormánycsapatokat a terroristák ellen, akkor nem az iszlám állam ellen támogatják, hanem a felkelőket nevezik egyszerűen terroristáknak.
Ha jól értem ezt a manővert, akkor most azért folyik a verseny, hogy ki legyen az Európa megmentője szerep, és ezt Vlagyimir Putyin nagyon szívesen betöltené hátra mögött a krími konfliktussal.
Igen, van benne ilyen is, hogy Európa felmutatja, hogy Európának, hogy nem a demokráciák fogják őt meg. Tehát nem a saját demokráciái, és nem az amerikai demokrácia fogja őt megmenteni, hanem a megvetett, elítélt orosz rendszer szövetségben Assadnak gyakorlatilag vérengző diktatúrájával. Ezt egyrészt megmutatni azt, hogy amiben hát viszonylag könnyű dolga van, mert a nyugati hatalmak teljesen tanástalanok, és puhányok a szíriai iraki fellépésben, mint azt a 2013-as eset mutatja is. A másik, hogy hát viszonylag kis költséggel megveti Oroszország ismét a lábát a közel-keleti térségben, ahol ugye a hidegháború idején egyenrangú hatalom volt az Egyesült Államokkal. Most az Egyesült Államok visszakozik, lelkifurdalása van, nem avatkozik be, mint látjuk, erőtlenül avatkozik be, természetesen nem akar még egy szárazföldi hadműveletbe belebonyolódni. Az oroszok viszont gyakorlatilag összekovácsoltak egy földközi tengertől az arab öbölig érő síta koalíciót, tehát amiben részt vesz az iráni kormányzat, Iraknak a gyakorlatilag síta kormányzata, a szíriai gyakorlatilag síta kormányzat, tehát Assad köztudomású az a síta főákhoz tartozó alavi vagy alevi felekezetnek a tagja, és az egész ottani vezető garnitúra ebből a csoportból származik, meg hát a Hezbollah. Van egy ilyen országokon átívelő síta szövetség, ami összeforrott testvérien Oroszországgal.
Van-e bármiféle középtámú remény arra, hogy stabilizálódjon a helyzet, és a Szíria felől érkező menekült hullám így módon valamilyen megoldást találjon, és mindezeknek a tükrében azok a javaslatok, amelyek Brüsszelben is születtek, mennyire tűnnek hatékonynak, hatásosnak, merre halad ez a menekült válság?
Tudni kell, hogy a szíriai, az otthonuk elhagyására kényszerült sok millió szíriainak csak egy töredéke menekült el az országból, és pedig a szomszédos országokba, tehát Törökországba, Libanonba, kisebb rész Jordániában. A szomszédos országokbeli menekülteknek egy töredéke menekült el Európába. Most abban a pillanatban, amikor Szíriában békés állapotok lesznek, akkor a szomszédos országokban menekült tömeg, meg a belső menekültek tömege természetesen hazatér. Na most, hogyha ez úgy valósul meg, hogy orosz támogatással a szíriai kormánycsapatok visszafoglalják azokat a nagyvárosokat, amik jelenleg a felkelők, valamint kisebb részt az iszlám állam kezén vannak, akkor vissza fognak térni, csak nem vagyok benne egészen biztos, hogy az Assad rezsimet ezután sokáig lehet tartani. Azokon a területeken, amiket a szíriai kormányerők megtartottak, esetleg kisebb helyeken elhódítottak a felkelőktől, azokon a területeken, a nagyvárosokban az etnikai tisztogatáshoz hasonló felekezeti tisztogatás ment végbe, tehát betelepítették az alavita felekezethez tartozó muszlimokkal. Kérdés, hogy oda a menekültek közül hányan tudnak visszatérni, akik a menekültek nagy része viszont szunni, muzulmán.
És akkor mi lesz Európával? Lehet-e ezeket azokkal a típusú javaslatokat, hogy minél távolabb Európa határaitól, értsd, minél közelebb azokhoz a területekhez, ahonnan menekülnek ezek az emberek, segítve, hát távol tartani ezt a hullámot? Van ennek értelme? Kivitelezhető-e? Viszonylag keveset hallunk mostanában Törökország szerepéről, Erdogán szerepéről, pedig én azt vélelmezem, hogy a törökországi menekült táborok kvázi megnyitása, vagy az ott hosszabb ideig tartózkodók tovább terelése Európa felé azért sokat nyomott alatban az utóbbi hónapok eseményeit illetően.
Igen, hát erről vannak feltevések. Ezeknek az embereknek a nagy többsége évek óta ott volt ezekben. Amennyiben valódi szíriai menekültekről van szó, mert egy részük nem az, meg valódi más országokból jött menekültekről van szó. Abban az esetben ezeknek az embereknek a nagy többsége már évek óta ott volt a törökországi menekült táborokban. Most különféle történeteket hallunk arról, hogy miért kerekedtek fel most nem megyek bele az összeesküvés elméletekbe, nekem van egy olyan becslésem, hogy az idei július-augusztusi, szeptember elejé nagy menekült hullám nem fog megismétlődni. Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ez a menekültek száma exponenciális görbe szerint fog tovább nőni, főleg nem télen, amikor ugye a tengeri útvonal használhatatlan, és hogy jövőre ez az exponenciális görbe folytatódik, tehát mind a 2 millió át fog jönni Európába, és aztán majd jönnek még máshonnan, meg kiül Afrika, meg ez biztos nem így fog megtörténni. Attól függetlenül Törökországban, Libanonban, Jordániában hatalmas gond ennek a menekült tömegnek a elszállásolása, ellátása, a radikálisok féken tartása. Ezt mindenképpen Európának segítenie kellene, attól függetlenül, hogy jönnek-e többen Európába, vagy nem.
De miért nem esik erről szó? Tehát én nem hallok arról, hogy tárgyalásokat folytatnának Erdogán.
A török belpolitikai élet az egy másik bonyodalmas kérdés. Erdogán ebben a pillanatban már kezdi elveszteni azt a tekintélyelvű hatalmát, amit hosszú éveken át élvezett. Nem lehet tudni pontosan, ahogy Kissinger mondta, hogy micsoda Európának a telefonszáma, hogy kivel is kellene tárgyalni Törökországban. Nem lehet egészen pontosan tudni, hogy mit Törökországnak a szándékai, az sem.
Nincs átbeszélés a Boszporuszon, ez most elég jól látszik. Mennyi az esélye annak, hogy valamilyen európai konszenzus szülessen? Eddig csak külpolitikai konfliktusok sorát láttuk. Magyarország, Szerbia, Magyarország, Horvátország, Magyarország, Románia, és számtalan féleképpen fel tudjuk írni ezt a képletet. Van arra esély, hogy legyen egy megegyezés, egy közös stratégia?
Azért nem bízom nagyon a közös fellépésnek a sikerességében, mert az európai közvélemény, de a politikusok is súlyos információhiányban szenvednek, és az az információ, ami eljut hozzájuk, nagyon erősen manipulálva van. Számomra is elképesztő, hogy az a Merkel, akit az év derekáig vaslédiként ismertek, és a Görögországban Hitler bajusszal ábrázoltak, és ugyan ő még májusban még lelkifurdalás nélkül, hát nem a ő, hanem a német kormány visszaküldte a koszovói gazdasági menekülteket a hazájukba, hatalmas tömeget. Ugyanez a Merkel, vagy ugyanennek a Merkelnek a kormányzata hirtelen meglágyult a szíriai menekültek sorsát látva, és szerintem elég nagy hibát követett el ezzel annak a meglebegtetésével, hogyha valaki szíriai, akkor kivételt tesznek a Dublin 3 egyezmény alól, mert hát nem lehet hogy lehet megbízhatóan igazolni, hogy valaki szíriai. A másik, hogy ebben nagyon benne van az a szerintem oroszok által manipulált propaganda, és ezzel visszatérünk a kezdő kérdéshez, hogy a szíriai menekültek az iszlám állam elől menekülnek el. Nagyon kevés, nagyon kis részük menekül el az iszlám állam elől. Viszont azok az erők, amik elől elmenekülnek, tehát a szíriai kormányerők, az iszlám front, bizonyos tekintetben a szabad szíriai szír hadsereg is éppen elég szörnyűek önmagában ahhoz, hogy meneküljenek. Tehát az iszlám államban belerakva a gonosz szerepébe, annak érdekében, hogy Assadot ilyen fehér ártatlanságként tüntessék fel, aki hát Istenem diktátor, de hát legalább rendet és békét tartott fenn az országában. Na most még ez sem igaz, mert semmibe vette az emberi jogokat, dinasztiának a sarja, amelyik az egyik legnagyobb arab mészárlást hajtotta végre, sőt a legnagyobbat 1982-ben Hama városában, amikor közepes becslés szerint 20-30 ezer ember, köztük sok civilt öltek meg az öreg Assad kormánycsapatai az öreg Assad öccsének a parancsnoksága alatt. Ez egy szabályos, kegyetlen, vérengző, mondhatnám azt is, hogy népírtó diktatúrák. Az, hogy az iszlám államnak ezeket a rettenetes atrocitásait, középkorias vérengzéseit ilyen mértékben reklámozzák Európában, az, ami ugye ellentétes a diktatúrák szokásával, mert általában a vérengzéseiket titkolni szokták, az annak megvan az az eredménye, hogy a szíriai kormány jobbnak tűnik fel, mint amilyen.
De János, a tömegtájékoztatások korában, a hiper-szuper védelmi rendszerek korában, hogy a fenébe beszélhetünk arról, hogy az európai hatalmak manipulálhatóak, alultájékozottak? Ez azt jelenti, hogy a biztonsági szolgálatokat kell kidobni, vagy nem? Tehát, hogy mindaz, amit gondoltunk az eddigi biztonságpolitikáról, nem ér semmit? Vagy, tehát ez hogy lehetséges?
Hát nagyon könnyen lehetséges, mert ahogy az európai hatalmak nem nagyon törődtek a melengető, kellemes, több évtizedes békében élve a hadsereg fenntartásával, fejlesztésével, rábízták magukat a hidegháború idején az amerikaiakra. Ugye a titkos szolgálatok hát elég rosszul vannak ellátva pénzzel, szakértelemmel, hasonlókkal, és vannak különbségek, tehát a francia vagy a brit titkos szolgálat azért meglehetősen profi, de még is meglehetősen gyenge, hát azért olvasni kell Le Carré regényeit, hogy mennyire esendő emberek azok, akik ott dolgoznak. Egészen egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a világ két legnagyobb titkos szolgálati rendszerek közül az egyikkel, már mint az orosszal, ami viszont egyenes folytatása a szovjet szuperhatalom titkos szolgálatainak.
A pillanat, amikor Európa keze beleért, nagyjából így tudnám összefoglalni a mai beszélgetésünk lényegét. Széki Jánossal, az Élet és Irodalom rovat vezetőjével arról beszélgettünk, hogy mit kezdhetnek a nemzetközi hatalma Szíriában, és lehet-e középtávú megoldása a jelenlegi menekült válságnak. Széki János, köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Én is köszönöm, viszont hallásra.